két ünnep között vagyunk, azt hiszem 28-a van, itt üres az egész épület, a piarista központban gimnazisták sincsenek, kollégák sincsenek, és itt beszélgetünk Wettstein tanár úrral, szép napsütéses időben és nagy csöndben. És ami szerintem a régi, meg mostani diákoknak és kollégáknak elsőre eszükbe jut tanár úrral, az azért az AVK, ahonnan hát nagyon szép média tudással, vagy filmesztétika tudással, nem is tudom, mivel kerülnek ki gyerekek, és hát már profi, nagyhírű filmrendezők is kikerültek az alumnik közül, úgyhogy tanár úr, elsőnek erről kérdeznélek, hogy is indult, hány éve már ez az AVK, és aztán hogy más-e ma, vagy miben más, mint hogyan alakult idők folyamán?
1988-ban, tehát 35 évvel ezelőtt indítottam el az AVK szakkört. Akkor érkeztem haza Franciaországból. A rendi vezetés, Jerenics tanár úr volt akkor a tartományfőnök, két évre kiküldött Párizsba tanulni. Az első évben teológiát tanultam, a második évben pedig részt vettem egy olyan képzésen, amit a francia püspöki kar audiovizuális hitoktatási intézete indított. És ott nagyon izgalmas dolgokba vettünk részt, teljesen gyakorlati jellegű is volt a képzés, de ugyanakkor nagyon sok szép elméleti reflexióval is a hitoktatás felé, hogyan lehet ezen az új nyelvezeten az evangéliumot hirdetni. Ez volt a célja ennek a képzésnek. De mindent a fotózás alapjaitól, a videózás alapjaig, mindent gyakorlatban is átvettünk. És már ott a képzésnek a közepe táján már megfogalmazódott bennem az, hogy milyen jó volna ezt hazahozni, ezt a tudást és alkalmazni. És akkor nagyon szép segítséget kaptam kinti ismerőseimtől, hogy tudtam főszerelést is vásárolni. És akkor két kamerát, videómagnót hoztam haza, illetve egy olyan videóporáma vetítő készülék együttest, amivel még a 80-as évek végén hát ezt a diaképeknek a egymásra átúsztatási vetítését lehetett megvalósítani.
Akkor először nem is a film mozgókép volt a fókuszban, hanem inkább a fotó, dia és a maga a kép.
Igazából a kettő együtt.
Mind a kettő
együtt. Az első néhány évben, tulajdonképpen egy év alatt átvettünk mindent a diákokkal, akik jelentkeztek erre. Tehát fél év fotózási alapismeretek, fotózás, és aztán a második fél évben már videózás volt.
És ez akkor a film része, a videózás része az VHS alapú volt, és ilyen nagy, sok kilós kamerákkal?
Pontosan. Illetve a vállunkon, oldalunkon lógó, ilyen hordozható videó magnóval, VHS magnóval dolgoztunk. De aztán jöttek már a kicsit kisebb kamerák, mert bejött a videó 8-as rendszer. VHS-C, ugye az a kisebb kazetta, és azokkal dolgoztunk. Nagyon lelkesek voltak az első évnek a fiataljai. Tényleg nyilván új dolog is volt ez, de nagyon sok időt szántak rá. Akkor is már az volt a jeligény, hogy csak elszántaknak, akik a hétvégéjükből erre szánnak jó néhány órát. Akkor is már a hétvégében szombatonként zajlott ez a képzés. Volt, hogy szombat délelőtt, vagy szombat délután, még olyan is volt, hogy vasárnap délután voltak a szakköri 3-3,5 órás foglalkozások.
Azt gondolom, hogy sokkal rendkívülibb lehetett abban az időben egyáltalán ez a technológia a gyerekeknek, hiszen ma azt hallom, hogy már profi filmesek is készítenek akár mobiltelefonnal is filmeket, vagy mintha lenne egy ilyen trend, hogy egész minimalista módon, de hát akkor maguk ezek az eszközök is csodának számítottak itt Budapesten, gondolom.
Igen, igen. És hát a VHS anyagnak a megvágása, a filmszerkesztés, videószerkesztés, ugye akkor az ilyen nagy stúdiómagnókkal valósítható volt meg, amelyek tényleg nagyon profi minőségűek kellettek, hogy legyenek, hogy viszonylag pontosan lehessen egymás után a snitteket vágni.
Bocsánat, szó szerint a szalagot kellett vágni?
Nem, hanem a megfelelő részeket egymás után átmásolni. De akkor ez azt jelentette, hogy kellett két bejátszó magnó, meg kellett egy harmadik fölvevő magnó, ezeket kellett szinkronizáltan indítani tudni, és akkor még a kettő közé egy ilyen képmixer, vagy egy kép átalakító kis egy eszközt is be kellett tenni. Ez viszonylag drága volt, és tényleg igazából akkor a videószerkesztés csak a stúdióban, tehát ilyen készülék együttes birtokában megvalósítható volt.
Ez a mixátéren folyt abban a kis hátsó aprócska szobában, vagy hol volt a helyetek?
Először valóban ott hátul a földszinten, a informatika terem előtt voltunk egy kis szobában, aztán utána az első emeletre, a büfé alatti szobába kerültünk föl, ahol régebben Varga László tanár úr tartotta a fotós labort. Igen, ott volt egy fotólabor, egy képelőhívó kis együttessel, és oda tudtunk aztán beköltözni, és akkor ott zajlott. Ott volt ez a három videómagnó, meg ez a képmixer. Igen, vágószoba, így neveztük, igen.
Emlékszel is konkrétan a gyerekekre, akik ebben a hőskorszakban voltak, vagy hogy kikből került ki ez a pionír csapat, vagy kiket vitt rá az érdeklődésük? Megfigyeltő volt valami tendencia, hogy kik éreztek rá ennek az ízére?
Gyakorlatilag igen sokan. Hát vezettem a névsort, tehát megvan a kezdet óta, a 35 év óta, már több mint 300 AVK-s diák volt, és tényleg azok jöttek, akiknek erre volt indítatásuk, kedvük. Tizedikből főként volt, amikor 9-ből is már volt, amikor 11-esek is részt vettek benne. Meghirdettem mindig ezt, ezzel a jeligével, hogy csak elszántak meg, és aztán akik jöttek, azok szépen nagyon szívósan és nagy igyekezettel kapcsolódtak.
És aztán később alakult ki a kapcsolat a patronával, azt hiszem, a Judit nővérnek az AVK-s csapatával. Ők teljesen az itteni know-how-t és módszertant vették át, vagy tőlünk függetlenül is elindultak már ezen az úton?
Teljesen a mi módszereinket vették át, és ugyanazon az úton haladtak. A főszerelést is én kölcsönöztem az elején még az ő számukra, és gyakorlatilag az első foglalkozásokat és az első évfolyamnak én tartottam meg. És aztán utána Judit nővér fokozatosan beletanult ebbe, és aztán már ő is tudta tanítani a lányokat. De hát a táboraink is közösek azóta is.
Ez mióta?
98 óta talán. Tehát ez már jó néhány éve van ez, hogy közösek a táboraink, a bemutatóink. És akkor időnként van még, hogy közös foglalkozások is vannak.
És akkor még később jött hozzá, azt gondolom, a Diákfilm szemle, ahol már a PR és a patronás csapaton kívül mások is vannak.
Igen, tulajdonképpen a Diákfilm szemle gondolata a nyári tábori filmek bemutatóiból pattant ki, mert ezeket a bemutatókat, ahol a nyári alkotótában elkészült filmeket vetítettük le, a patronában tartottuk, ottan a díszteremben, nagy termükben, és nagyon sok vendég jött, érdeklődő, meghívtuk a kollégistákat, ottani patronás kollégistákat, de a PR diákokat is, hozzátartozókat, tehát volt, hogy 100-an, 150-en is voltak jelen, és akkor merült föl bennük az a gondolat, hogy hát ez milyen jó volna, hogyha mások is látnák ezeket a filmeket, illetve mások is készítenének ilyen filmeket. És az első évben, ez még 2011 volt, az első évben még csak a katolikus iskolák között hirdettem meg ezt a versenyt, a Katolikus Pedagógiai Intézetnek a jóváhagyásával és a szervezésével természetesen. Tehát akkor még csak katolikus iskolák diákfilm személye néven futott. Nagyon jó előzsűri, zsűri tagokat sikerült beszervezni erre. És amikor lezártuk az első filmszemlét és visszatekintettünk rá, akkor merült fel az a gondolat, hogy nagyon jó volt ez így, de hát miért ne hívhatnánk meg katolikus iskolákon kívül református evangélikus iskolák diákjait is.
És azóta is így fut.
És akkor 2012-től már így fut. Nagyon jó fogadtatást kapott ez a gondolat evangélikus és református pedagógiai vezetőknél is. Evangélikus részről Fabinyi Tamás püspök úrral beszéltem erről, és ő nagyon lelkes volt ez ügyben. Hát ő maga is sokat szerepelt annak idején a médiában, és ennek a fontosságát is érezte. Ővel egyébként nagyon régi gyermekkori jó barátságban vagyunk. Igen.
És közel laktatok, vagy honnan?
Balatonszemesen nyaraltunk ugyanazon a helyen, és még egy ilyen távoli sógorsági kapcsolat is volt igazából köztünk.
És akkor ő örömmel fogadta ezt és támogatta.
Nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel, és ő segített református kapcsolatokban is, de ott is nagyon nagy nyitottsággal lehetett találkozni. Úgyhogy szépen kialakult ez a szervezőbizottság, és azóta ez működik.
12.
Most már a 12. alkalommal fogjuk meghirdetni. Ugye egy alkalom kimaradt a Covid miatt.
Igen.
Tehát így.
Igen. És akkor kikerültek a diákokból olyanok is, akiknek hivatásuk is lett a filmezés, hogy ő róluk mesélnél egy kicsit?
Többen mentek valóban ilyen irányban tovább. Volt, aki a MOMÉ-ra ment, a Moly Nagy Művészeti Egyetemre, és ott akár animációs filmkészítéssel foglalkozott. Duczky Tomek talán így a legnevesebb diákunk. Ugye lengyel nevű, de a Pesti Fiarba járt, mint ahogy az öccse és a Duczky Vitek is. A Vitek is egyébként filmes pályára ment, ő a tévénél dolgozik most is, a filmhíradónál, a tévéhíradónál. A Tomek a MOMÉ-n, amikor végzett, egy nagyon nagyszerű rajzfilmet készített diplomamunkaként, Életvonal címmel, amivel aztán egy csomó nemzetközi fesztiválon díjat nyert, és ugyanakkor ez a Életvonal nagyon szép keresztény mondani valójú film, annyira, hogy a hittársórákon is szoktam ezt vetíteni.
Nem tudott tanár úr, hogy elérhető ez vajon a neten, ha most hallgatnak ő minket, és ha valaki rákeres, vajon megtalálható?
Ezt most így nem tudom megmondani, de valószínűleg azért Életvonal a címe. És a készítésének az évében a Kecskeméti Magyar Animációs Film, Felnőtt Filmfesztivált is megnyerte ez a film, mint diplomamunka.
És ő azóta is filmes?
Igen, de Lengyelországba visszaköltözött, és Lengyelországban él.
Az ismert lengyel filmes.
Igen, igen, igen. Az öccse viszont itt van továbbra is Magyarországon, és ő vele gyakran találkozunk, és ő nagyon jó dokumentumfilmeket készít főként.
Igen, és aztán vannak még mások?
Igen, hát nagyon nagy meglepetés és nagy öröm volt Nagy Dénesnek az a sikere, amikor az első játékfilmje a berlini filmfesztiválon ezüstmedve díjat kapott a kiváló rendezésért. Természetes Fény című film ez, talán 4 vagy 5 évvel ezelőtt készíthette. Nagyon érdekes volt az is, hogy Dénessel is gyakran beszélgettem, őt is meghívtuk többször az Ökumenikus Diákfilmszemle zsűriébe. Tehát ő vele is egy eleven kapcsolat volt, és aztán ennek a filmnek a forgatókönyvét tulajdonképpen itt bent írta a gimnáziumban, mert keresett egy olyan szobát, egy olyan lehetőséget, ahol ő csöndben, nyugodtan tud dolgozni, akár fél éven keresztül is, és akkor éppen házfőnök voltam Pesten, és felajánlottam neki, hogy akkor egy vendégszobát biztosítunk erre a célra. És akkor fél éven keresztül ott írta ennek a filmnek a forgatókönyvét, amit aztán rendezőként meg is valósított. Erős film, nehéz film, de nagyon mély emberi mondani valójú, és az is nagyszerű, ahogy megvalósította ezt, amatőr szereplőket vont ebbe bele, de ez a film hitelességét nagyon sokat hozzátesz.
Igen, igen, én megnéztem akkor rögtön, amikor lehetett, és valóban az egyik ereje talán abban van, hogy nem színészek játsszák, hanem ilyen munkás emberek, paraszt emberek, nem tudom én honnan kasztingolta őket, de ez átjön a filmen. Mit szeretsz még benne, vagy mit tudnál dicsérni ebben a filmben, vagy mire hívnád fel a figyelmet annak, aki megnézi? Én nagyon szeretem, gyönyörűek a képei is. de hát nyilván te azért más szemmel is látod.
Engem leginkább valóban ez a rendezés, a szereplőknek ez a hiteles játéka fogott meg. Pont arról szól, hogy hogyan keveredtek bele a háborúba, a második világháborúba olyan emberek, akik nem katonának készültek, de a háború berántotta őket, és akkor mit éltek át, hogyan a képtelen, nehéz, feszült helyzetekben, hogyan reagáltak, milyen emberi érzéseik voltak. Erről nagyon hitelesen és szépen beszél ez a rendezésmód, ahogy ő ezt megvalósította.
Engem nagyon megfogtak a helyszínek is, tehát azok a nem is tudom, nyírfa erdők, vagy miféle erdők, az olyan sokszor olyan lápos, mocsaras, vizenyős, azután azok a fa barakszerű épületek, a sötét, megfeketedett fa felületek, a szobákban az a fél homály. Ugye ezt kint forgatták Ukrajnában talán, vagy többféle helyszín, mit tudsz erről?
Nem tudom teljesen a részleteit, de tudom, hogy külföldön is, valóban Ukrajnában is lehetett. Több helyszínen, elég sok helyszínen zajlott a forgatás.
Na hát szóval igazán büszke lehetsz a tanítványaidra. Miben mások a maiak? Érzel-e változást attól, hogy azért 30 év alatt a képhez való viszony teljesen megváltozott, tehát elárasztja őket a film, a fotó, a mozgókép, a saját maguk által rögzített képsorok, hogy másként megy be egy ilyen munkába vagy szakkörbe a gyerek 2023-ban? Mint, nyilván igen, de hogy mit érzel ebből?
Igen, valóban tényleg egyfajta képözönben vagy hát videóözönben élnek a mostani fiatalok, de az az érdekes, hogy a szakköri képzésünknek az egyik szála az ugyanúgy érvényes. Ugye audiovizuális kommunikáció szakkörnek neveztem el, mert nem egyszerűen csak fotószakkör vagy filmszakkör, hanem ezt a vizuális nyelven való kifejezést, a vizuális kommunikációt is próbálom hozzájuk közelhozni, és akkor ennek a különböző képnyelvi szabályai, vagy a képnyelvtani megvalósításai, ezek ugyanúgy érdekesek a számukra. Mert ezek ugyanúgy...
Ezt nem tudják.
Nem tudják. Tehát ez ugyanúgy érvényes volt 30 évvel ezelőtt, mint ahogy most is érvényes, hogy hogyan hatnak, miért hatnak úgy rá képek, hogyan kell egymás után képeket illeszteni, hogy azok valamit kommunikáljanak. A vágásnak a tartalmi megvalósításában hogyan lehet alkotni valamiféle mondani valót, vagy megszerkeszteni. Ezeket 30 éve ugyanúgy tanítom, és ugyanúgy érdekes a számukra, és ugyanúgy újdonság.
Semmivel nem tud többet erről egy mai
képzés. Nem. És akkor valóban ma talán még fontosabb az, hogy ezeket ne csak úgy, mint alkotási módok, hanem mint őrájuk ható ingereknek az alkotása is, illetve az őket manipulálni szándékozó, őket befolyásolni szándékozó hatásokat is minél jobban észrevegyék, és ezzel bizonyos értelemben hát tudatosan védekezzenek is a rájuk tudó képzőnek a nagyon erőteljes manipulatív szándéka ellen. És akkor ezt erre is nyitottak a mai diákok, hogy igen, akkor egyre jobban megértik, hogy akkor hogy is vannak ezek elkészítve, és hogyan próbálja az ő lelküket ez valamiképpen elragadni, formálni, vagy vinni valamilyen irányba. És akkor ezt tudatosítjuk, egyfajta távolságot igyekszünk tartani ezektől, és aztán használjuk ezt. Mi is szeretnénk valami módon, hát ha nem is manipulálni, de kommunikálni, de azért bizonyos értelemben jó irányba. Nagyon fontos, hogy a diákfilmjeinknek mindig valamiféle pozitív célkitűzése van. Tehát nem öncélú alkotásokat készítenek a diákok a táborban, meg vizsgamunkaként sem, hanem olyat, aminek valami pozitív irányú kicsengése, pozitív irányú mondani valója van.
A rájuk zúduló képözön kapcsán hozom szóba, hogy aki közelebbről látja a működésedet, az tudja, hogy talán az egyik legelszántabb képviselője vagy annak, hogy erőteljesebben kellene védeni a diákokat, főleg kiskorukban a okostelefonokon és monitoron át rájuk zúduló manipulációktól, hatásoktól, hogy hogy látod, hogy van ebben remény, mert közben pedig már azt érzékelem, hogy a szülők is egyre kevésbé látják be, hogy ez tényleg, tehát még néhány éve szülői értekezleteken bólogattak buzgón, amikor ezt hoztam szóba, hogy igenis vegyük el, ne legyen neki telefonja, de ha van, semmiképpen ne maradjon nála este. És akkor mondják a naív szülők, hogy de hát az ébresztő órája van, akkor veszek nekik egy vekkert, hogy ébresszék. Tehát hogy látod, ez elment ez a vonat, és már semmit se tudunk csinálni, annyira átcsapott fölöttünk az ár, vagy helyes lenne azért próbálkozni az iskola felől még valamivel?
Helyes lenne, sőt szerintem ebben az iskolának fokozott felelőssége is van, pontosan a szülők tanácstalansága miatt. Azt érzem én is, hogy a szülők sajnos nagyon bele vannak vive ebbe a FOMO hangulatba. Ugye ez a kifejezés azt jelenti, hogy félelem a lemaradástól, és akkor félnek a szülők attól, hogy a gyerekük lemarad valamitől, hogyha nem kap hamar ilyen okostelefont a kezébe. Nagyon erősen manipulálva van ez is a háttérből, sajnos különböző érdekcsoportok miatt. És igazából simán meg lehetne tenni azt, hogy erőteljesebb lépésekkel korlátokat húzni. Hát a nyári audiovizuális alkotótáborunkban én elveszem a telefont a diákoktól, illetve hát a meghirdetési levélbe beleírom, hogy amikor megérkeznek, akkor lehagyják a telefont, és elutazáskor kapják vissza. Ha netán kell valami miatt fölhívni valakit, jó, akkor 5-10 percre megkapják a nap során, de aztán kész. És hát pont egy technikai jellegű táborban, pont ahol ilyen audiovizuális dolgokkal foglalkozunk, ott is simán a diákok meg tudnak ettől szabadulni, és gyakran mondják azt, hogy milyen jó, hogy most egy hétig nem kellett ezzel foglalkozni, hogy most milyen üzenetek, hogy milyen mindenfélék jönnek a telefonon. Tehát szerintem ebben kellene előrébb lépnünk, és valóban ez a nagyon manipulált FOMO érzés, ez nagyon megtévesztő tud lenni. Lehet, hogy ott lehetne például az egészet kezdeni, hogy adnánk egy más nevet ennek az eszköznek. Mert maga ez a név, hogy okostelefon, nagyon pozitív. Én sokkal inkább úgy nevezném, hogy zsebnetkütyű. Talán már mondtam ezt neked, hogy mint ahogy van zsebóra, meg zsebrádió volt, hát ez zsebnetkütyű.
De semmiképpen nem az okosságnak a szinonimája. Nekem az egyik legmelbevágóbb keserű, hát a fájó nem, az, amikor a szülőknek magyarázom, hogy elejét kellene be, tehát megelőző, amit egyébként a Kalazancius is olyan sokszor használt, hogy megelőzni kell a bajt, hogy, mert ha már rászokott, olyan erős függőséget alakít ki, mint a nikotin, vagy nem tudom, sokkal inkább, és azt már látom én is, hogy sokszor belebetegszenek, ha ő már megszokta ezt, és hogy legalább hetedikben tartsunk ki minél később azzal, hogy nincsenek. És akkor sokszor mondják szülők, hogy az ide való felvételizésnek a kitűzött jutalma volt, hogy okostelefont kapott a gyerek, és hogy pontosan az ide érkezése alkalmával kapta meg, és már nem tudom. De most ugyanakkor egyre többet olvasok városokról, talán Írországban olvastam ezt, egy városiskolái összefogtak, hogy közösen tiltják ki az iskolából, azután valamelyik talán svédországi oktatási minisztérium hozott ilyen rendel, hogy vissza a papír tankönyvekhez, papírkönyvekhez, mert egészen más a szövegértés. És legutóbb meg itt hallottam, hogy a Csák János miniszter ugyanezt fogalmazta meg, amit beszél, hogy be kellene az iskolákban tiltani általánosan ezt a dolgot. Viszont sokan azt mondják rá, hogy hiába tiltott ki az iskolából, ha kilép a kapun, és további 15 órában ugyanúgy ennek, hogy mit gondolsz erről, hogy mégis lenne értelme az iskolai korlátozásnak, vagy azon túl kellene valami globálisabb, illetve hogy egyáltalán a tiltás az megoldja ezt a dolgot, szembe tudunk menni ezzel a pestis járvánnyal?
Hát a tiltás mögé egy nagyon szoros együttműködés kellene a szülőkkel, a családokkal kialakítani. És nyilván a diákokban is nagyon tudatossá kellene tenni azokat a veszélyeket, amiket hordoz.
Hogy miért
is lépünk határozottan, vagy húzunk határozott korlátokat. És akkor nyugodtan lehetne szigorúbbra fogni ezt az egész helyzetet, és biztos, hogy ezzel előrébb tudnánk azért jutni. Csak ehhez valóban egy ilyen nagyobb mértékű együttműködés vagy összefogás kellene, nyilván a tantestületen belül is már, aztán utána a szülőkkel, családokkal. Valóban az fontos, hogy a délutánban mi történik. Tehát nem csak az, hogy a délelőttben ne használja a diák a kütyüt, hanem délután se függjön rá, vagy csimpaszkodjon rá. De ez a kettő nem áll ellentétben egymással, hanem azért, hogyha ügyesen csináljuk, tudja segíteni egyik dolog a másikat. Csak ehhez megfelelő hát indoklások, magyarázatok kellenek. És azért azt is hozzátehetjük, hogy azért egy egyházi iskolában azért talán még bizonyos szempontból segíthet az a meggyőződés is, hogy azért ez a zsebnetkütyű, ez nem csak iskola idegen eszköz, hanem ez bizonyos értelemben keresztény idegen eszköz is.
Meg ember idegen
eszköz is. Az, hogy azt mondjuk, hogy idegen, az szerintem az jó kifejezés, mert az mondjuk, mint például a pénzre mondjuk. A pénz is, hát ugye mammon, ugye Jézusnak a szavaival. Most ez nem azt jelenti, hogy a pénzzel nem lehet jó dolgot tenni. Lehet, de idegen eszköz, tehát meg kell tanulni a pénznek a jó használatát. De hát a gyereknek, a diáknak se ad, mit olyan 20 000 forintot reggel a mamája, amikor az iskolába küldi. Hát akkor ott, ahogy ez a tudatos a családokban, hogy például a zseppénznek a nagyságát meggondolják, a tudatos pénzkezelésre is nevelnek. Hát akkor hasonlóan kellene valahogy a telefon, a zsebnetkütyű használatával is előrébb lépni. De hát ugyanúgy a szabadidő, mit kezd a diák a szabadidejével? Hát nem engednek el egy 7-es, 8-os gyereket este 11-ig, hogy csak 11 óra körül jön haza. Tehát azért igenis van egyfajta korlátozás, van egyfajta nevelés, egyfajta fokozatosság. És ezt a fokozatosságot kellene ennek a zsebnetkütyű használatával is behozni. És így lehetne előrébb lépni, de ebben valóban segíthetne az, hogy azért nekünk, keresztényeknek azért van egy határozott értékrendünk. És ezt az értékrendet, hogyha lebontjuk, és aztán összevetjük a zsebnetkütyűnek a értékrendjével, vagy a manipulatív tényezőjével, akkor még világosabb, hogy azért erőteljes lépésekre volna szükség.
És akkor hozzáteszem, mert erről is lehet olvasni sokat, hogy a tényleges emberi kapcsolataikat beszűkíti, hiszen csak látszólag van kapcsolatban a másikkal, ha mondjuk csetelnek. A fizikai együttlét az csökken. Meg azt is olvasom, hogy hát ez az egész azért a fogyasztói társadalom is összefügg, hiszen ezek méregdrága eszközök, újra és újra le kell cserélni, és hát vagyonokat költenek rá. És így aztán, ahogy a Ferenc pápa is mondja a Laudato Si-be, ezek a kis életvitelszerű önzéseink, az egész globális hatás mechanizmus kiváltják, hogy azt hiszem ezekre a kérdésekre is kitekint az a hittárs tankönyved, amit összeállítottál, és még erről szeretnélek kérdezni, hogy hogyan találtad, hogy mennyire lehetséges ezeket a társadalmi interpersonális válságjelenségeket bevinni a hitoktatásba, hogy kiknek szól ez a tankönyv, illetve egyáltalán ez a módszertan, mert azt hiszem több, mint tankönyv, amit itt kínálsz a munkatársaknak használatra.
11-es diákok számára állítottam össze, illetve indítottam meg ezt a hittárs képzést. 11-ben ugye dogmatika anyag tanulása van a hittanban, és akkor azt tűztem ki, vagy az mozgatja ezt az egészet, hogy azért a diákjaink között vannak olyan elkötelezett és nagyon plébániához kapcsolódó, vagy kereszténység gyakorlásában aktívan résztvevő diákjaink, akik számára már nagyon sok minden ismerős ebben, és ezért gyorsabban lehet haladni ezzel az anyaggal, és így fél év alatt nem csak a éves dogmatika tananyagot tudjuk átvenni, hanem még hozzá tudjuk kapcsolni a megfelelő társadalmi tanítás részét is az egyháznak, ami oda kapcsolható. Csak egy apró példa, hogy például amikor az áteredő bűnről beszélünk, akkor az áteredő bűnnek van egy nagyon erős társadalmi mondani valója, az az összetartozásunkat fejezi ki, hogy tényleg senki sem sziget, és akkor, hogy átadódnak az emberi, akár gyarlóságok, az emberi problémák egyik generációról a másikra, viszont akkor ez a szolidaritásnak az élményét is megnövelheti, és akkor pont arra is indíthat bennünket, hogy még szolidárisabbak legyünk például olyanok felé, akik olyan újszülöttek, akik mély szegénységbe születnek a saját hibájukon kívül. Ők nem tehetnek arról, hogy egy nehéz, nagyon nyomorúságos társadalmi helyzetbe születnek bele. A szüleik lehet, hogy tehetnek, de ők nem. Hát akkor viszont ő feléjük az igazságosságnak a tekintetével is, ha fordulunk, akkor még inkább megnövelheti a szolidaritás élményt, hogy igen, tegyünk valamit ezekért a szegény gyermekekért, akik ilyen nyomorúságos helyzetbe érkeznek.
Tehát akkor itt is azzal indul, ami szerintem egyébként egy csomó tantárgynál érvényes lenne, hogy először is időt kellene felszabadítani, mondjuk az anyag kondenzálásával ahhoz, hogy be tudjunk tenni időközben fontossá vált vagy bele nem férő anyagokat. Tehát összép tudod szorítani a dogmatikát, és ezzel teremtesz ahhoz, hogy most őket megszólító témák nagyobb számban kerüljenek szóba.
De igazából nem maradunk az elméletnél, hanem gyakorlatba is bevisszük ezt. Ugye maga a hittárs szó is hit és társadalom formálásnak a kis mozaik szavaként alakult ki, és igazából az első fél évben a dogmatika anyagot és az egyháztársadalmi tanítással hozzá kapcsolt részeit is átvesszük már, és a második fél évben pedig elkezdődik a konkrét gyakorlati társadalomformáló tevékenység, ami a délelőttben Kalazanci Szent József nyomán járva leginkább a pedagógiai szolgálatban, a pedagógiai munka segítésében valósítható meg. És akkor ezeket a diákokat behívjuk mentorként 2-3 fős csoportokban különböző tanórákra, hogy ott segítsenek a tanároknak, illetve a diákoknak a korrepetálásában, akár feleltetésében, dolgozatjavításban, csoportmunkában vegyenek részt, és ezáltal kicsit olyan társadalomformáló tevékenységet végezzenek, ami Kalazanci Szent Józsefnek a szavai szerint a leghatékonyabb társadalomformálás, a nevelés, és azt is reméljük, hogy közelebb kerülnek a pedagógus hivatáshoz is, és szeretnénk, hogyha egyfajta természetességgel vállalnák a pedagógus hivatást, akkor is, hogyha ennek esetleg a külső körülményei vagy feltételei nem olyan kedvezőek, de belső motivációból, belső keresztény elköteleződésből milyen szép lenne, hogyha sok keresztény fiatal a pedagógus pálya fele tudna lépni.
Kóstolják meg, hát ha ráharapnak az ízére, hogy milyen klassz, hogy a másik gyerek nem értette, és magyaráztam neki, és megértette, mert ennek azért van egy jó íze. Nincs előttem pontosan, de hallottam, vagy szóba került, hogy a matek órádon is valahogy ott van ez, talán a 12-eseknél, hogy egymást is tanítják.
Igen, a 12-es, illetve már 11-es alapmatematika csoportban, ott is azért eléggé különbözik a diákoknak a matematikához való hozzáállása, mert jó néhányan olyanok vannak ott a csoportban, akik nem azért vannak alapmatematikán, mert nem szeretik a matematikát, vagy nem megy nekik, hanem azért, mert más fakultációs tárgyat választottak. Mondjuk orvosira készül, biológia, fizika, faktot választotta, de közben azért a matek is jól megy neki. És akkor ezt a különbséget észrevéve behoztam ezt a, én úgy neveztem, hogy aszinkron mediációs módszer, amelyben valóban a csoportmunka központban van állítva, és ők, akiknek jobban megy a matematika, a saját osztálytársaik számára mentorok a tanórán belül, egy picit előrébb járnak, azért van ez az aszinkron szó, tehát ők kicsit hamarabb vesznek át anyagrészeket, gyakorolnak, és aztán ezzel a megszerzett tudásukkal, ahogy egy-két lépéssel előrébb vannak, azzal segítik a többieknek a munkáját, csoportban, gyakorló feladatok megoldásánál, házi feladat ellenőrzésnél, ilyesmi módon.
Azért érdekel engem ez a téma, mert szerintem generálisan is, vagy globálisan is az iskola mai útkeresése, vagy a tanításnak a változásában perdöntő, hogy a hagyományosnál sokkal nagyobb mértékben kellene, hogy a diák tegyen valamit. Tehát például tanítva tanul, és valamit alkot, vagy valamit beszél, vagy tehát a passzív befogadáshoz kell. Mondjuk a matekból pont nem volt ez sose jellemző, mert muszáj nekik aktívnak lenniük, de általánosságban igen, sajnos jellemző ma is, az idő nagyobb részében ül, hallgat, jegyzetel maximum. Tehát ez, hogy ők tesznek valamit a másiknak az okításával, ez mindenképpen nagyon izgalmas. Csak azért nehéz ez az egész ügy, mert a tanárnak a saját szerepét is át kell ehhez gondolni, hiszen ha nem az a dolgom, hogy a katedrán állva magyarázzak, akkor kicsit homályos, hogy mi, vagy sokan félnek ettől, hogyha nem én vagyok a tudás gazda, hanem mondjuk az az okosabb gyerek, aki magyarázza a másiknak, akkor ez hogyan van. Ezért akarom megkérdezni, hogy ebben a aszinkron mediációs rendszerben ott te neked, most ilyen egész konkrétra gondolok, hogy akkor neked hogy épül föl a munkád, mondjuk az órán vagy azon kívül, tehát hogy gondoskodnod kell róla, hogy előrébb járjanak az okosak, hogy gyakoroljanak, be kell osztani talán, hogy kit segít, melyik kihez fordul, vagy szóval a te tanári technológiád, a te felőled nézve, miben más itt ebben a szisztémában?
Előre összeállítok minden órára egy olyan lapot, ami rajta van az elméleti tudnivaló, és akkor gyakorló feladatok vannak, és még házi feladat is van rajta. És ezt különböző időpontokban kapják meg. Máskor kapják meg a mentorok, és máskor azok, akiket segítenek ők.
De
ugyanazt fogják. És akkor ott van egy különbség, ahol ez az aszinkronitás beléphet, hogy minden órán van egy ilyen rövid dolgozat, villámdolgozatnak nevezzük, egy ilyen 10 perces.
Az elején?
Nem. Az elején még a házi feladat áttekintésével csoportmunkában kezdődik, ahol a mentorok körül ott a fix összetételű csoport odaül, tehát egy mentor diák köré mondjuk 4-5 diák átbeszélik a házi feladatot, és akkor utána válik ketté a menetrend, mert akkor a mentorok megkapják már az új anyaglapját, és már azzal foglalkoznak, míg a segített diákok, ők írják a villámdolgozatot. És ez minden órán van ilyen villámdolgozat, ilyen rövid, ahol gyakorlatilag ilyen segítő kérdésekkel is kicsit vezetem a diákokat, és nagyon hasonló feladatok vannak, mint a házi feladat, de mégis egyfajta gondolkodásmódnak a begyakorlását azért ellenőrzi ez a villámdolgozat. És akkor közben a mentorok elvonulnak az osztály másik sarkába, és akkor ott magukban vannak.
Az új anyagot
átbeszélik egymással, átnézik a lap alapján, és akkor utána jön az, hogy én elkezdem magyarázni a többieknek az új anyagot, ők meg már az új anyaghoz tartozó gyakorló példákat nézik meg. Ott is előrébb vannak. Ott is egymás közt is beszélik a gyakorló példákat, de időnként feléjük is nézek, és egy pár dolgot megmondok, hogy mit érdemes csinálniuk. És akkor, amikor már ők befejezték a gyakorló példákat, akkor érek én a magyarázatnak, az új anyag ismertetésének a végére, és akkor jön a csoportmunka újra, hogy akkor ők segítik már a gyakorló példák megoldásában a többieket.
De tulajdonképpen órán belül valósul meg ez a két sebességes megoldás. Nincs olyan, hogy hónapokkal előrébb járnának,
nem,
vagy...
Nem, órán belül van, csak valóban. Hát ez a 10 perc nagyjából. Igen. És akkor az, hogy az ő csoportjaikból a diákok minden órán írnak dolgozatot, még azt is megmertem tenni, hogy osztályzatot kapnak a mentorok is, mégpedig a csoporttagoknak a dolgozata értékénél egy-egyel jobbat. Tehát hogyha 4-es átlagot írnak a csoporttagjaik, akkor ők 5-öst kapnak.
Tehát magyarán, hogy milyen eredményesek voltak?
Ez is így akkor benne van, igen. És akkor így. De tulajdonképpen ez gyakorlatilag mindig, a 4-es átlagot mindig elérték a villámdolgozatnál a csoportokban, és akkor mindig 5-ös pottyant a mentoroknak.
A nagy dráma,
Nincsen. Nyilván az egyes témák lezárásán a témazáró dolgozatot azt mindenki megírja, azt ők is megírják természetesen.
Hogy veszik ezt a gyerekek? Mit szólnak hozzá? Mert itt azért alapvetően hagyományos órák zajlanak, és egyébként a kooperatív csoportmunkás tanítása is mindig azt mondják, hogy nem lehet megcsinálni szigetként. Tehát ha egy konzervatív óratartási környezetben az ember elkezd kísérletezni, hogy nálam máshogy ültök, stb., akkor az sokszor rosszul jön a gyerekeknek, hiszen az összes többi órán valami máshoz szoktak. Hogy neked jól veszik ezt a metódust a gyerekek? Vagy szeretik, örülnek neki?
Igen, úgy láttam, hogy igen. Igen, és egyfajta ilyen nyugat felszabadult hangulata is van az órának ettől, tehát nem ilyen feszült dolog. Nyilván a gyakorló példák megoldásában, meg a legelején a házi feladatok átbeszélésénél én is ott járok a csoportok között, és segítek még, hogyha valamiben kell segíteni. Maga az, hogy ugye minden órán van ez a villámdolgozat, ez pontozással történik, és havi jegy alakult csak belőle. Tehát, és akkor történik meg ez, hogy a mentorok meg egyen jobbat kapnak. Tehát ez is egyfajta oldása a feszültségnek, mert ha valaki éppen egyszer rosszabbat ér, nem lesz abból még tragédia. Érezhető az együttműködés. Tehát az, hogy érzik, hogy most a tanár tényleg azért van ott, hogy segítsen, ilyen átételes módon, hogy akkor a mentor diákok segítségével. Jó hangulat, és tényleg volt olyan, ugye régebben is már az egyik osztálynál csináltam ilyet, és akkor olyan is volt, hogy még a szünetben, kicsöngetés után is, még a csoportok még ott együtt maradtak, és még dolgoztak egy kicsit, mert egyszerűen jól éreztek magukat. Nem akarták félbehagyni, és akkor még a mentor is tényleg örömmel még ott volt velük pár percet.
Tanár úr, most itt nincsenek gyerekek, nincsenek matek órák, jó hosszú szünetet kaptunk, nyilván az energiaspórolás miatt. Ilyenkor hogy telnek a napjait? Készíted előre ezeket a kiosztandó lapokat, vagy egy kicsit te is eltávolodsz a szorosan vett tanári munkától, vagy rokonokat látogatsz? Hogy telnek a napjaid itt a szünetben?
Is. Tehát valóban rokonlátogatás karácsony körül, hát testvéreimmel és az ő nagy családjukkal nagyon kedves összejövetelünk volt tegnap előtt, nagyon szép volt. Ugye 4 testvérem van, akik már ugye nagyszülők, és már sok gyermekük, unokájuk, stb. Van.
Hányan vagytok, ha mindenki összejön?
Hát több mint 60-an.
Úristen!
Igen, mert...
És van, ahol elfér a család?
Hát már különböző ilyen közösségi helyekre megyünk. Hát főleg Budakalászra, ugye 2 testvérem ott lakik, és az András öcsém a budakalászi cserkészetnek egy nagy vezetője, és ott a cserkészházba jöttünk most össze például. Igen. Úgyhogy nagyon kedves, nagyon szép összejövetel volt. Tényleg sok kis unoka is már valóban. Aztán én magam meg ilyenkor mondjuk így a szabad órákban, hát igen, készítem elő valóban a különböző órákra az anyagot előre, és aztán a ökumenikus diákfilm szemle szervezésével is kicsit foglalkozunk már. Igen, azt január táján szoktunk összeülni a szervezőkkel, és akkor január vége fele hirdetjük meg, és a tanév végén ugye május-június táján szokott lenni maga a döntő, a film szemle. És aztán vannak még olyan dolgok, hát most a kicsit így a hitoktatás megújításán, vagy annak a hitoktatásba jelentkező evangelizációs kérdések, problémák megoldásán is sokat gondolkozunk most így együtt, mert azért érződik, hogy az iskolánkban, itt a Pesti Piarban is azért vannak olyan diákok, akik távolabb vannak kicsit így a kereszténységtől, és nagyon jó volna segíteni őket valami módon, hogy közelebb kerüljenek, és ebben én megint csak kicsit ezt a mentor módszert látom. Valószínűleg a hitás diákok fognak tudni segíteni nagyon szépen ebben, hogy akkor ők a hittanórára is bejönnek. 8-osokat tanítok most, mind a 2 8. osztályt, és akkor lehet, hogy a 8. osztályosokhoz majd a 11-es hitás diákok segítségével megpróbálunk majd ilyen csoportbontásos módszerrel, akár ilyen személyre szabottan is az evangelizációban előre segíteni őket.
Hát sokrétű munka. Kívánom, hogy az új évben is minden jól menjen ebben az áldozatos és hatékony és szép munkádban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.